Kedves hallgatóm! Dániel próféta könyve első részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. A főudvarmester tétovázva állt rá Dániel javaslatára, mert a babiloniai kultúrában nevelkedett, és azt hitte, hogy az étrend hozza létre a géniuszokat. De szerette Dánielt, és adott neki 10 napos próbaidőt. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Dániel könyve, első rész, 15. vers. Dániel étrendje bevált. Ez üzen nekünk valamit. Isten azt akarta, hogy Izrael népe más legyen, mint a körülötte levő népek, de nem azért adta neki a különös étrendet, hogy azáltal váljanak mássá, ebben egészségügyi tényezők is szerepeltek. Határozottan hiszem, hogyha követnénk a Mózes 3. könyvében leírt étkezési szabályokat, egészségesebb lennénk, mint a környezetünkben élők, akik mindent megesznek. De bármit megehetünk, amit akarunk, nem vagyunk a törvény alatt. Rájöttem azonban, hogy ez elsősorban az egészség kérdése. Számos fizikai problémám van, és fölfedeztem többek között, hogy a disznóhús nem a legjobb étel. Izrael Istentől kapott étrendje nagyon jelentős volt egészségügyi szempontból, és nem csak szertartásos jellege volt. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előírt ételt egyék, és hogy bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Ennek a 4 ifjúnak megadta az Isten, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Dániel könyve, első rész, 16. és 17. vers. Mint ahogy Isten megáldotta Salamont, most megáldja ezeket a héber gyermekeket is, akik idegen királyi udvarban szolgáltak. Dániel végül miniszterelnökké lett 2 világbirodalomban is. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Dániel a kijelentések korában élt, amikor Isten álmokat és látomásokat használt fel. Most ne mondd nekem, hogy Isten álom által szólt hozzád, mert ezt nem fogadom el. Nem gondolom, hogy Isten ilyen módon beszél velünk ebben a korban. Ma igéje által szól. Sokaknak könnyebb álmodni az ige felől, mint azt tanulmányozni. A bibliai intézetben voltak diákjaim, akik nagyon kegyesen imádkoztak a vizsga előtti éjszakán. Nem sokat tanultak, de nagyon kegyesek voltak minden téren. Az egyik diák azt mondta, hogy a vizsga előtti éjszakán a Bibliáját a párnája alá tette. Megkérdeztem tőle, tényleg azt gondolod, hogy Izrael és Júda királyai majd átbújnak a libatól párnán, és belemásznak a fejedbe? A Szentlélek nem ad mankót a lusta embernek. Neked tanulmányoznod kell Isten igéjét. Isten ma az ő írott igéje által szól hozzánk. Isten azonban hallhatóan beszél Dániellel, mert meg kellett írnia a Biblia egyik könyvét. Bármit mondjanak is a kritikusok, ezt a könyvet Dániel írta, és nem 300-400 évvel később szerezte valaki más. Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. Dániel könyve, első rész, 18. vers. Nebukadnezár megvizsgálta a fiúkat, hogy lássa, megfelelően haladnak-e a képzésben. Őszintén szólva azt gondolom, hogy az agymosást alkalmazók nagyon ostoba módszereket használnak. Le akarják törni az ember akaratát. Bárki letörheti a másik társát, végül is természetesen beadja a derekát. Az ember csak bizonyos fokig tud kitartani, de Nebukadnezár igazán tudta, hogy ezt hogy kell csinálni. Adott nekik sok ennivalót, próbákat hajtott végre, és végül kiváló pozícióba helyezte őket. Mindezt barátságos módon cselekedte. Ez volt a filozófiája, és így szerzett barátokat, és befolyásolta az embereket. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több közöttük olyan, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Dániel könyve, 1. rész, 19. vers. Nebukadnezár beszélgetett ezzel a 4 fiúval, és géniuszukat fölfedezte bennük, ezért tisztségeket ruházott rájuk királyságában. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában 10-szer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. Dániel könyve, 1. rész, 20. vers. Dániel az osztály élére került. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának 1. évéig. Dániel könyve, 1. rész, 21. vers. Az 1. verstől eddig a versig követtük Dániel életét. Mintegy 17 évesen kerül Babilonba, és körülbelül 90 éves korában halt meg. Áthidalta a fogság teljes 70 évét, nem tért vissza Izraelbe, de nyilvánvaló, hogy a nép Babilonból való hazatérése előtt halt meg. Efelől nincs följegyzésünk. Isten igéjének egy nagyobb prófétai szakaszához érkeztünk. Itt a 2. fejezetben látható fémekből készült kép, a 7. fejezetben leírt 4 vadállat, és a 9. fejezetben olvasható 77 alkotja a bibliai proféciák gerincét és bordázatát. Sohasem áll rendelkezésünkre a proféciák vázlata az Ószövetségben levő eme szentírási fejezetek nélkül. Amit az Úr Jézus az olajfák hegyén mondott, az mind Dániel könyvén alapul. A tanítványok megkérdezték tőle: mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Ő így válaszolt: amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, Máté evangéliuma 24. rész, 3. és 15. vers. Ez a fejezet tehát nagyon fontos része Isten igéjének. Az emberek mindenütt ezt kérdezik: milyen cél felé tart a világ? Hogyan bontakoznak ki az események? Mindenütt krízis helyzettel találkozunk. A pogányok ideje elfogy. A pogányok nem valami jól vezették a világot. Ennek kezdetét Dániel könyvében láthatjuk, és már közel vagyunk ahhoz, hogy a végét is meglássuk. Jézus Krisztus egyháza azonban elhagyja a földet, mielőtt a pogányok teljessége bemegy, és az egyház távozása után Krisztus visszajön-e földre uralkodni. Ez a prófétai fejezet minden más profécia megértésének az alapja. Ezért ismétlem unos-untalan, hogyha valaki csak néhány biblia verset ismer, és annak alapján magyarázza az írásokat, veszélyes úton halad. A téptanítások éppen így kezdődnek. Csak bizonyos szentírási helyeket használnak fel. Akik a téptanításokat elindították, ismerik a történelmet és az emberi természetet. Tudják, hogy az embernek tanrendszerre van szüksége, amely kielégíti természetes vágyát. A liberalizmus és a szociális evangélium vonzó a testi ember értelmének. Keleten egy fiatal prédikátor beszélt a szomszéd faluban lakó lelkipásztorról, aki nagy templomkomplexumot építetett. De az a lelkipásztor továbbra is ivott, káromkodott, és világias életet élt. A fiatal prédikátor ezt kérdezte tőlem. Hogy lehet, hogy az az ember odavonja az embereket a templomába? Mennek, hogy hallgassák őt, és csatlakoznak gyülekezetéhez. De nem jönnek el az én gyülekezetembe. Pedig én Isten igéjét próbálom hirdetni. Ezt mondtam ennek a fiatal embernek. Rá kell jönnünk, hogyha Istent igyekszünk képviselni a szolgálatban, akkor kisebbségben maradunk. A másik lelkipásztor a testiesen gondolkodó ember kedvét kereste. Talán sokakat megkeresztelt, de nem vezette oda az embereket Krisztus üdvözítő ismeretéhez. Augustinust, Isten egyik nagy emberét megkérdezték, hogy miért adta be derekát a maniheusok eretnekségének. Azt válaszolta, hogy azért, mert az annyira tökéletes és észszerű volt. Napjainkban sok prédikátor által alkalmazott filozófiai megközelítés valószínűleg a legveszélyesebb módja Isten igéje kezelésének. Sohasem gondolják, hogy Isten igéjéhez úgy menjenek, mint alaphoz és végső tekintélyhez. Ehelyett a múlt idők nagyjainak, mint például Platónnak a magyarázataira hivatkoznak. Amikor készültem a lelkipásztori szolgálatra, én is ebbe az irányba akartam elindulni, mert ez tényleg vonza az embereket, és azt mutatja, hogy valaki nagyon okos. Hála legyen Istennek, hogy két személy segítsége és befolyása érvényesült az életemben, akik visszavezettek a Szentírás egyszerű tanításának az ösvényére. Nagyon fontos, hogy Isten teljes igéjét tanulmányozzuk, és ezért fontos nekünk ez a fejezet is. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezár, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Dániel könyve, 2. rész, 1. vers. Biztos vagyok benne, hogy Nebukadnezár, aki nagyon magas pozícióra jutott, csodálta azt a nagy birodalmat, amely az ő vezetése alatt jött létre. Valójában Babilon volt az első nagy világbirodalom. Nebukadnezár olyat vitt véghez, amit az egyiptomiak nem tudtak megtenni. A fáraók akkor követték el a legnagyobb hibát, amikor kiléptek a Nílus folyó vidékéről. Ha ott maradtak volna, akkor teljes biztonságban lehettek volna. Ott volt körülöttük a sivatag védőfala, amin senki sem tudott áthatolni. Csak a Nílus folyót kellett őrizniük, amely az egyetlen kijárata volt Egyiptomnak. Az egyiptomiak kezdtek terjeszkedni, de sohasem lettek világhatalommá, jól lehet nagy mértékben befolyásolták a világot. Nebukadnezár azonban, mint jelentéktelen kis kapitány, kezdte egyesíteni a törzseket. Aztán leigázta Asszíriát, Szíriát, és így vonult tovább. Legyőzte az egyiptomiakat. A görögök sem lettek volna képesek szembeszállni vele, de abba az irányba nem akart terjeszkedni. Erre nem volt szüksége, mert lényegében már uralta az akkor ismert világot. Nebukadnezárnak át kellett gondolnia ezt, és amikor ezt tette, látta, hogy világhatalom van a kezében. Ezúttal Isten úgy beszélt vele, mint egy nagy birodalom királyával. Álmában nyugtalansága támadt, és gondolkodott az általa alapított nagy birodalom jövőjéről. Hova torkollik mindez? Ugye azonnal látod, hogy az emberi történelem 2500-3000 éve után is erről gondolkodnak az emberek. A választ ebben a fejezetben kapjuk meg. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. Dániel könyve, 2. rész, 2. vers. Nebukadnezár hívatta az összes bölcset. Ezeket az embereket kiképezték, akár csak Dánielt és társait. valamennyiüket behívták a konferenciára. Más szóval, a király összehívta a minisztertanácsot. Ezek a bölcsek nagy intellektussal és tudással rendelkeztek. Igaz, sok babonasághoz és pogány vallásos elképzeléshez ragaszkodtak, de nem tudnám megmondani, hogy nagyon messze vagyunk-e tőlük napjainkban. Ismerek filozófiai doktorokat, akik elutasítják a Bibliát, azt hiszem, pogányok és egy kicsit babonásak. Nem érdekes, hogy a Bibliát kiiktatták az iskolákból, és mégis tanítják az asztrológiát, és mindenféle babonaságot, amit a múltban elutasítottak a civilizált emberek. Ne nézz le Babilon bölcseit! Ők épp oly okosok, mint némelyik filozófiai vagy teológiai doktorunk. Ezek az emberek alkották a babilóniai agytrösztöt, és a király elé hívták őket, hogy hallják különös parancsát. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, mit jelent az álom. Dániel könyve, 2:3. A király kifejti, hogy szokatlan álma volt, amiről úgy véli, hogy messzeható jelentősége van. Láthatod, Isten világossá tette, hogy valamit mondani akar neki, de olyan sötétségben volt, hogy csak az álom fontosságát érzékelte. A csillagjósok így szóltak a királyhoz, Arámul. Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk magyarázatát. Dániel könyve, 2:4. A csillagjósok így szóltak a királyhoz, Arámul. Király, örökké élj! Nekem ez az eddig mondott legostobább dolognak tűnik, de ők így hízelettek a királynak. Király, örökké élj! Biztos vagyok benne, hogy azon a trónon már ültek szívbeteg királyok, akik azt válaszolhatták az ilyen mondásra, bölcsek, tévedtek. Nem fogok örökké élni, nem sokára szívrohamot kapok, és nem leszek többé. Mégis úgy tűnik, nem törődtek ezzel a kérdéssel. Fontos megjegyeznünk, hogy Dániel könyvének ennél a pontjánál a héber szöveg az arám vagy szír nyelvre változik át, ahogy itt a 4. versben olvassuk. A fejezet 4. versétől kezdve a 7. rész 28. verséig a könyvet arám vagy szír nyelven írták. Az arám volt a királyok és diplomaták nyelve abban a korban. Ez a pogányok a világ nyelve volt. Megfelelne a néhány évtizeddel ezelőtt általánosságban használt francia nyelvnek. Azt hiszem, ma az angol nyelv váltotta fel a francia nyelvnek ezt a szerepét. E változás jelentősége nagyon föltűnő. Isten most a világnak szól, nem csak az ő népének. Izrael babiloni fogságba került. Isten kivette a királyi pálcát Dávid családjának a kezéből, és átadta a pogányok kezébe. Ott marad egészen addig a napig, amikor újból visszaveszi. Ha majd ezt cselekszi, akkor az ő szögekkel átjukasztott kezében lesz a jogar, mert az a célja, hogy Jézus uralkodjék. Itt egy világot átölelő királysága fő téma. Az az elképzelés, hogy Isten igéje bizonyos helyi istenségekre szorítkozik, és hogy a Biblia nagyon korlátozott szemléletű, teljesen helytelen. Ha gondosan megvizsgáljuk, rájövünk, hogy Istennek egy világméretű királyság van a szeme előtt. A 89. Zsoltár 28. versében a Dáviddal kötött szövetségéről ezt mondja, én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, felséges lesz a földi királyok között. Aztán ugyanebben a Zsoltárban, a 35. verstől a 38. versig ezt olvassuk. Nem szegem meg szövetségemet, nem másítom meg, ami a számon kijött. Megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz neki utódja, trónja előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú. Más szóval, Isten így szól. Ha egyszer azt vennétek észre, hogy a nap eltűnt az égről, és a hold nem világít éjszaka, akkor megtudnátok, hogy megváltoztattam döntésemet, de amíg látjátok a napot és a holdat, meggyőződhettek róla, hogy királyomat a föld urává teszem. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy Dániel könyve alapján is újból meggyőződhetem arról, hogy a te királyságod örökké megáll, és amit ígérsz, az mind valóra válik. Add, hogy ezután is rendületlenül bízzam ebben az igazságban. Ámen.